Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint Mózes 3. könyvében a 25. rész 35-től 55-ig terjedő verseiben olvassuk.
Atyád fia elszegényedik, és tönkre megy melletted, segítsd őt, hogy mint jövevény vagy zsellér élhessen melletted. Ne védj tőle kamatot vagy uzsorát. Légy istenfélő, és engedd, hogy éljen melletted, atyád fia. Pénzedet ne kamatra add neki, és ne uzsorára adj élelmet. Én az Úr vagyok a ti istenetek, aki kihoztalak benneteket Egyiptomból, hogy nektek adjam Kánaán földjét, és istenetek legyek. Ha atyád fia elszegényedik melletted, és eladja magát neked, ne végeztes vele rabszolgamunkát. Napszámosként vagy zselérként legyen nálad, az örömünnep évéig szolgáljon nálad. Azután távozzék el tőled gyermekével együtt, és térjen vissza nemzetségéhez. Ősei örökségébe térjen vissza. Mert az én szolgáim ők, akiket Egyiptomból hoztam ki, ne adják hát el őket rabszolgák módjára. Ne uralkodj az ilyenen kegyetlenül. Légy istenfélő. Rabszolgáid és szolgálóid a körülötted lakó népek közül valók legyenek, azok közül vásárolj rabszolgát és szolgálót. A közöttetek tartózkodó zsellérek fiai közül is vásárolhattok, meg a köztetek lakó nemzetségekből is, akik országotokban születtek, ezek legyenek a ti tulajdonatok. Örökségül hagyjátok ezeket magatok után fiaitokra, hadd örököljék, mint tulajdonukat, dolgoztassák őket örökké. De testvéreiteken, Izrael fiain, egymáson ne uralkodjatok kegyetlenül. Ha a jövevény vagy zsellér vagyont szerez melletted, atyád fia viszont elszegényedik mellette, és eladja magát a melletted levő jövevénynek vagy zsellérnek, vagy egy jövevény nemzetségéből származónak, bár eladta magát, legyen visszaváltható. Bármelyik rokona visszaválthatja őt, akár a nagybátyja, akár nagybátyjának a fia visszaválthatja, akár nemzetségéből származó vérrokona visszaválthatja, vagy ha van módja hozzá, saját magát is visszaválthatja. Számoljon el azzal, aki őt megvette, attól az évtől kezdve, amikor eladta magát neki, az örömünnep évéig. Eladási ára az évek száma szerint veendő, mintha napszámosként lenne nála. Ha még sok esztendő volna hátra, akkor ahhoz képest térítse meg váltságdíját a vételárából. Ha pedig kevés esztendő volna hátra az örömünnep évéig, akkor is számoljon el vele, és az éveknek megfelelően térítse meg váltságdíját. Mint évszámra elszegődött napszámos legyen nála. Ne uralkodjék rajta kegyetlenül a szemed láttára. Ha pedig ilyen módon nem volt visszaváltható, az örömünnep évében váljék szabaddá gyermekeivel együtt. Mert az én szolgáim, Izrael fiai, az én szolgáim ők, akiket Egyiptomból hoztam ki, én vagyok az Úr, a ti istenetek. Eddig Isten igéje, gyertek testvéreim, válaszoljunk. Imádságban ő neki. Édesatyánk, Istenünk, köszönöm, hogy ma is eljöttünk a házadba, hiszen te hívsz, hogy jöjjünk hozzád, akkor is, ha fáradtak vagyunk, és te megnyugvást ígérsz a nálad megpihenőnek. Megvalljuk neked, Uram, hogy igen sokszor mi magunk biztosítjuk lelkünk nyugtalanságát. Az elmúlt időszakban is mulasztottunk és megbántottunk téged és másokat is oly sok módon. Irgalmatlanul bántunk a hozzánk közel élőkkel, közönösek voltunk az elszegényedőkkel szemben is. Hála neked, Uram, nincs olyan ember, aki hozzád fordul, segítségül hívja nevedet, és te elküldenéd magadtól. Köszönöm, hogy így engedsz most is magad elé. Adj, Uram, most rád figyelni kész szívet. Úr Jézus, köszönjük, hogy az elmúlt héten is gondunkat viselted, hordoztál minket tehetetlenségünkben, értetlenségünkben, kis hitűségünkben. Köszönjük, Uram, amikor meghallottuk hangodat és engedhettünk neked. Taníts minket a bölcsességben gyarapodnunk, segíts, hogy járhassunk alázatban előtted. Uram Jézus, köszönjük, hogy ez az ige is arra figyelmeztet minket, hogy te gazdag lévén szegényé lettél értünk, hogy mi a te szegénységed által meggazdagodjunk. Köszönöm, hogy nem kell örökké a bűn uralma alatt szolgálnunk. Óvj meg minket a nagyképűségtől, hogy azt mondjuk, hogy mi nem szolgáltunk senkinek. Köszönöm, hogy Jézus az, akinek módja van arra, hogy kiváltson minket a bűn szolgaságából. Köszönöm, hogy egyedül ő, de ő elhozhatja nekem is, nekünk is az örömünnep évét. Uram, minden bajunkból, betegségünkből, nehezeinkből is csak a te igéd által van gyógyulás. Kérünk, hirdettessék most közöttünk is, kérünk, adj szent lelket és bátorságot szolgádnak itt Újpesten, és szerte fővárosunkban, országunkban és a világon, hogy a szívekig, szívünkig hatoljon a te igéd. Segíts győzelemre vinni a héten mindazt, amit tőled tanulunk. Óvj meg minket a lelki elesésektől, taníts minket hozzád kiáltani, hozzád futamodni a kérdéseinkkel. Te adj nekünk bölcs szívet, amely téged kérdez, neked enged, véled jár szüntelen. Szólj, Uram, erősítsd hitünket, önmagadért, szent nevedért. Amen.
Isten bűnbocsátó kegyelmét Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből a 6. rész 12. és 13. verséből hirdetem nektek. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek, hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek. Amen. Isten igéire készülve a 287. dicséret második és harmadik versét énekeljük, ó irgalmas, megváltó fiú Úristen. Isten szent igéje, melynek alapján az ő üzenetét szeretném hirdetni nektek, lelke segítségül hívásával írva található a felolvasott helyen, Mózes 3. könyvében a 25. rész 35-től 55-ig terjedő verseiben, ezt az igét nem olvasom fel még egyszer, a 36. vers második felét olvasom ismét, légy istenfélő, és engedd, hogy éljen melletted, atyád fia. Amen. Kedves testvérek, a történetbeli egyszeri táncos csak a kályhától kezdve tudta a táncot elkezdeni. Mi is sokszor Ádámtól, Évától kell, hogy kezdjük mondani valónkat, mert minden ide nyúlik vissza. Ezért is énekeltük az istentisztelet keresztelés utáni részében, hogy tökéletes volt minden tekintetben mindaz, amit Isten teremtett. Mert Istennek volt egy eredeti terve, és aztán láthatjuk azt is, hogy ez hogyan valósult meg. Isten eredeti terve az Édenkert volt, a vele való élő, párbeszédes, boldog kapcsolat. Hiszen Isten az embernek ajándékozta az Édenkertet, sőt az egész földet, amely ugyan nem volt az embernek a tulajdona, de hűséges és boldog sáfára lehetett volna. Tehát Isten eredeti tervében az szerepelt, hogy mi hűséges és boldog sáfárai legyünk ennek a világnak. Aztán maga a munka is örömforrás volt eredetileg, és az is maradt volna. Így olvassuk Mózes első könyvében, és fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. Nagy tévedés azt gondolni, hogy a munka az csak a bűneset utáni büntetésképpen jött be a világba, nem. Az ember eredetileg is dolgozott volna, de az a munka, az öröm, örömteli lett volna, kiteljesedett volna az ember abban a munkában. Ez volt Isten eredeti terve. Ez a terv ment tönkre az ember kezében a bűneset során. Az Istennel való kapcsolat megszűnt, az ember és ember közötti kapcsolat is végletesen megromlott, az Édenkertből kiüzettünk, és a munka verítékes és kinkeserves lett. A szemünk előtt lévő tapasztalható állapot, az a valóság, amiben benne élünk, az éppen ez. Az ember és ember közötti kapcsolat eltorzult, aki tud, az hatalmaskodik másokon, aki tud, az uralkodik másokon, aki tud, az elnyomja a másik embert. De nem csak ilyen értelemben romlott meg ember és ember között a kapcsolat, hanem a tulajdonnal és a munkával való kapcsolatunk is torzult. Van, aki vagyonos, és van, akinek jóformán semmije sincs, van, aki robotol, és van, aki a nappal sütteti a hasát. De, és ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy mindig ott van Isten igéje, amely tudomásul veszi ugyan az emberi bűn létét, és számol azzal, hiszen mi már ebben a világrendben élünk. De mindig felmutatja, hogy Isten népe körében hogyan kellene lennie a dolgoknak. Ezt látjuk a mai igében is. Az ige tudomásul veszi azt, hogy el lehet szegényedni. Számol az egyenlőtlenségekkel, számol a visszaélésekkel, de világos útmutatást ad erre a helyzetre nézve is. Ezt a hosszabb igeszakaszt, hogyha olvasuk, akkor három ha szócskával kezdődő mondatot látunk benne. Az egyik ez, ha atyád fia elszegényedik és tönkre megy melletted. És aztán úgy folytatódik az ige, azzal a gondolattal, hogy nem lehet közömbösen elmenni mellette, nem lehet napirendre térni afölött, hogy atyánk fia elszegényedett és tönkre ment mellettünk. Bármi legyen is ennek az oka. Az igében sem azt olvassuk, hogy ha atyád fia elszegényedik melletted, és annak nem ő az oka, akkor ezt és ezt csináld. Egyszerűen tényként kezeli, hogy van ilyen. Van rossz befektetés, van rossz számítás, van váratlan esemény. Bármikor, bárkivel előfordulhat. Nem szabad közömbösen elmenni emellett a dolog mellett. Két figyelmeztetés hangzik el, egy bátorítás és egy tiltás. A bátorítás úgy szól, segítsd őt, hogy mint jövevény vagy zsellér élhessen melletted. Tehát az első az, hogy segíteni kell a bajba jutottakon. De nem kötelességem a teljes helyreállítás, a teljes kárpótlás. Egy normális, emberséges állapothoz kell őt hozzásegítenem. Isten eredeti terve az emberi bűn miatt tönkrement. Mindenkinek volt Izrael népe körében egy kisorsolt örökrésze, tulajdona, bár ahogyan mondtam, már a teremtéskor is a világ tulajdonjoga Istené volt, ő csak sáfársággal bízott meg bennünket, és ugyanígy a zsidó nép körében is, amikor a nép bevonult Kánaán földjére, Isten világosan elmondta, hogy a föld az az övé, de azért mégis minden törzsnek, minden nemzetségnek, minden családnak kiosztották az örök részét, az Isten népeihez tartozók, tehát önmaguk urai voltak ilyen értelemben, termelők és fogyasztók egyszerre, de történhetett valami, ami miatt tönkre ment, ami miatt elszegényedett valaki, és ezzel számol a Biblia. A feladat az, hogy a segítség többnyire kölcsön formájában érkezett meg. a rászorulóhoz, hogy újra talpra tudjon állni. Ha nem is az eredeti állapotában, ahogy mondtam, de legalább olyan szinten, mint egy jövevény, vagy mint egy zsellér. Márciusban volt szó már a jövevények helyzetéről az ige alapján, hogy mennyire Isten védelme alatt állottak ők is. Hiába voltak jövevények, hiába voltak zsellérek. Tehát egy olyan állapothoz kellett hozzá segíteni az elszegényedetteket, amely azért mégsem a teljes elesettség állapota. És ezért a biztatáshoz egy tiltás is hozzá van kapcsolva, ugyanis úgy lehetett segíteni ezeken az embereken, hogy kölcsönhöz juttatták őket, de elhangzott a figyelmeztetés, ne védj tőle kamatot vagy uzsorát. Tehát segítsd őt, nem kell a teljes helyreállításban segítenem, de kihasználni a baját semmiképpen nem volt szabad. Eszembe jutott ez a mostani magyarországi helyzet, meg általában is a világon, amit tapasztalunk. A bankok bizony, akár hogyan is nézzük, uzsora kamatra dolgoznak, amikor hitelt nyújtanak, és ez Isten elleni lázadás. Mert hogyha 5% az alapkamat, akkor, hogyha hitelt veszek föl, miért kell 35%-os kamattal dolgozni? Ez Isten elleni lázadás. Vagy gondoljunk a devizahitelesekre, a kilakoltatás embertelen dolog, és pont a mai ige mutat rá az Isten parancsára, nem kell teljes mértékig kisegíteni őket, sok esetben ők is tehetnek róla, hiszen sok ember volt az elmúlt évek, évtizedek során, akik eléggé felelőtlenül vettek fel hiteleket, de kell segíteni mégis. Például számomra rokonszenves megoldás az, hogy amikor végképp nem lehet semmi más megoldást találni, akkor alakuljon át bérlakássá a tulajdon, hogy ne kerüljön az utcára. Ez valahol rímel a mai ige mondani valójára. Jövevény sorba, zsellér sorba kerülne a bajba jutott hiteles, de mégsem kerülne ki az utcára. Ha atyád fia elszegényedik, és tönkre megy melletted, akkor segítsd őt, de ne védj tőle kamatot vagy uzsorát. Ez a mai ige első üzenete. A második így folytatódik, megint van egy ha feltételes mondat. Ha atyád fia elszegényedik melletted, és eladja magát neked, ne végeztes vele rabszolga munkát, napszámosként vagy zsellérként legyen nálad. Tulajdonképpen ez is egy kicsit hasonló, csak a szituáció más. Sok más helyen is olvasunk arról Mózes törvényében, hogy családtagként bántak, és családtagként kellett bánni a héber rabszolgával, tulajdonképpen nem is kerülhetett igazán rabszolgasorba, hanem sokkal emberségesebb, sokkal jobb helyzetben volt, majdnem olyan volt, mint egy mai munkavállaló. Ahogy mondtam, eredetileg mindenki tulajdonos volt, de voltak olyanok, akik elszegényedtek, és ezek lettek munkavállalókká, és az ige azt mondja el, hogy hogyan kell velük bánni. Hogyha a mai korra nézve keressük az üzenetet, ez az ige szakasz tulajdonképpen a keresztjén munkaadóknak szól. Hogyan bánhatnak a munkavállalókkal, hogy ne uralkodjanak rajtuk kegyetlenül. A 46. vers második fele ez, de testvéreiteken, Izrael fiain egymáson ne uralkodjatok kegyetlenül. Aztán beszél itt az ige a felszabadulásról is, hogy ezek az önmagukat eladottak, az örömünnep évében felszabadulhattak. Ez nehéz és talán nem is nagyon magyarázható probléma, ugyanis Mózes második könyvében és ötödik könyvében azt olvassuk, hogy az elengedés esztendeiben, tehát minden hetedik évben szabadulhattak fel a héber rabszolgák. Itt pedig azt olvassuk, hogy az örömünnep évében, tehát az 50. évben, esetleg magyarázhatjuk úgy, hogy ez is, az is érvényes volt. A kérdés az, hogy a zsidó nép életében, történetében ezt a parancsot egyáltalán betartották-e. A történészek azt mondják, hogy nem túlságosan valószínű, hogy betartották. Sajnos az emberi kapzsiság és önzés túl nagy volt ahhoz, hogy ilyen emberséges törvényekkel szembesülve azt betartsák. A mai viszonyok között, meg bocsánat, hogy így mondom, teljesen elképzelhetetlen. Ez olyan lenne, mintha ma valaki munkavállaló lenne, és hogyha mondjuk 6 éven keresztül munkavállalóként dolgozott, akkor a 7. évben mindent visszakapna, ami eredeti tulajdona volt, földet, házat. Azóta sokat változott a világ. Ennél sokkal kegyetlenebb világban élünk már, hogy egyáltalán szóba kerülhetne valami hasonló, de pontosan Isten igéjéből látható az, hogy Isten törvénye, még a bűnesetet figyelembe véve is, milyen csodálatosan emberséges. Hát milyen lett volna Isten eredeti terve? Hát milyen lett volna Isten eredeti terve, amit ő készített az embernek, amit tönkretettünk, ami nem kellett nekünk? Milyen lett volna, hogyha még a bűnesettel számolva is ennyire emberséges törvényekkel találkozunk? A harmadik ha-val kezdődő mondat, ha a jövevény vagy zsellér vagyont szerez melletted, atyád fia viszont elszegényedik mellette, és eladja magát a melletted lévő jövevénynek vagy zsellérnek, bár eladta magát, legyen visszaváltható. Ez tulajdonképpen ma a munkavállalóknak a helyzete. Általában a testvérek legnagyobb része nem kifejezetten keresztjén munkaadóknál szokott dolgozni. Dolgozunk, ahol tudunk. Én keresztjén munkaadóknál dolgozom, de azért ezt nem mondhatja el magáról mindenki. A mai világ, a multinacionális cégek keményen kizsákmányolják a munkavállalóikat. Bocsánat, hogy így mondom, de lesz Istennek bőven dolga az ítéletkor. Hasonló a helyzet, mint amit a bankokra mondtam. Ma a dolgozók örülnek, hogyha van munkájuk, és ezért mindent kénytelenek eltűrni. Kénytelenek eltűrni a számolatlan túlórákat, a keresztjén ünnepekre helyezett csapatépítő hétvégéket, a packázást, a megalázást, csak hogy a munkájuk megmaradjon. Itt a visszaváltást nagyon nehéz alkalmazni a mai korra. Legfeljebb az lehetne egy analógia, amit persze könnyebb tanácsolni, mint megvalósítani, hogy aki istentelen munkahelyen dolgozik alkalmazottként, az talán próbálja meg nagy fába vágni a fejszéjét, és vállalkozni, saját lábra állni, önállósodni. Persze mondom, ezt könnyebb tanácsolni, mint megvalósítani, hiszen nem Isten akarata szerinti az az életvitel, amit kénytelenek vagyunk elszenvedni. Viszont, és talán a mai igében ez a legfontosabb, vegyük észre, hogy itt jelenik meg az igében először a megváltásnak a gondolata. A mózesi törvényekben már megjelenik a megváltás gondolata. Tulajdonképpen az ős evangéliumban is ott van, rögtön Mózes első könyvének 3. részében, de itt kifejezetten szerepel is ez a megváltás szó. Tudom, hogy minden hasonlat sántít, és minden ilyen utalásba bele lehetne kötni, hogy igazából azért nem egészen arról szól, mégis figyelembe vehetjük a párhuzamot úgy, ahogyan az imádságban is elhangzott Ádám és Éva, eladta magát az idegennek, az ellenségnek, a sátánnak, aki kegyetlenül megdolgoztat minket, aki zsarnokoskodik fölöttünk, aki nem csak túlóráztat, vagy nem csak megalás csupán, hanem rabszolgaságba hajt a bűn rabszolgaságába. És ezért van szükségünk kiváltásra, ezért van szükségünk megváltásra. Csak éppen nem pénzen, hanem valami egész más dolgon, úgy, amint Péter apostol írja első levelében, tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ez az igazi megváltás, amikor nem csak valamilyen földi nehézségből, földi körülmények közül történik egy bizonyos fajta kiváltás, hanem az életünk alapvető kegyetlen állapotából, a bűn szolgaságából, abból, hogy úgy születünk meg, hogy nem ismerjük Istent, abból, hogy úgy születünk meg, hogy a sátán uralmi területe alatt vagyunk olyan értelemben, hogy nincs szabad akaratunk az Isten akaratának a cselekvésére, hiszen nem is tudjuk, hogy mi az Isten akarata. Így születünk, így élünk, és így is halunk meg, ha nem lesz érvényes ránk nézve a megváltás. De Jézus Krisztus meghalt a kereszten, magára vállalta nem csak konkrét bűneinket, hanem magát, ezt az elveszett állapotot is, ezt a helyzetet is, amire lehet utalni a mai ige alapján is, és kiváltott, megváltott bennünket a bűn szolgaságából az Isten fiainak csodálatos szabadságára. A végső felszabadulás pedig majd a nagy örömünnep évében vár ránk, amikor Krisztus eljön és fölállítja az ő országát szemmel látható módon, vagy pedig akkor, amikor halálunk során a hívő ember hozzá költözik. A földi emberséges viszonyokra nézve is olyan csodálatos Isten igéje, de azért lássuk meg mindig azt a lelki mondani valót is, amiről úgy szoktuk hirdetni, hogy az Ószövetség is mindig Jézus Krisztusra mutat előre. Így adjon mindannyiunknak Isten megváltást, felszabadulást a bűnökből, lelki értelemben, az újjászületésben, megtérésben. De így adja meg azt is, hogy ami a magunk dolga, ami a magunk környezete, abban ezt az emberséges magatartást tudjuk képviselni, amit Isten hoz elénk. Mutat meg az ő igéjében. Amen. A 411. dicséret első versét énekeljük. Nem sokáig tart már földi bujdosásom. Urunk, magasztalom téged, hogy amikor az ember bűnbe esett, akkor nem hagytad magára saját sorsában, a saját elveszett állapotában, hanem szabadítót küldtél, egyszülött fiadat, Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy benne van a mi kiváltásunk, visszaváltásunk, megváltásunk, felszabadításunk. Köszönjük, hogy ő lehet értelmünk célja és értelme, életünk célja és értelme. És hálát adunk neked, Urunk, hogy ugyanakkor az ígéből tanulhatjuk az emberséges magatartást, egészen hétköznapi módon, a saját környezetünkben, ránk nézve és embertársainkra nézve. Olyan jó, hogy te mindenben adsz eligazítást, hogy nincs olyan területe az életnek, amelyre ne lenne a te ígédnek mondani valója. Adj, Urunk, mindig megújult értelmet, szent lelked erejét ahhoz, hogy a mai, talán egész másnak látszó világban is mindig alkalmazni tudjuk a te igédet, hogy tanácsot kapjunk tőled, és hogy engedelmeskedhessünk neked. Kérünk, Urunk, hogy egyéni életünkben így munkálkodj, és kérünk, hogy tudjuk így megélni családi életünket, gyülekezeti életünket, bármilyen területen feladatunk, küldetésünk van, munkahelyen, barátok között, rokonságban, mindenhol téged képviseljünk, a te akaratodat képviseljük, és hirdessük, hogy te nem hagytál magunkra, te nem fordítottál hátat az embernek, amikor az ember hátat fordított neked. Kérünk, Urunk, hogy ezt a szeretetet tapasztaljuk meg, talán először, talán újra és újra, és ezt tudjuk tovább hirdetni másoknak is. Kérünk, Urunk, hogy te erősítsd meg a betegeket, a gyászolókat, azokat is, akik az elmúlt héten álltak meg ravatal mellett. Kérünk, hogy az emberi élet célja és értelme ragyogjon fel mindannyiunk számára napnál világosabban, hogy te vagy az, Úr Jézus Krisztus. És kérünk, Urunk, munkálkodj ebben a világban addig is, amíg végre majd elhozod azt a világot, amelyben igazság lakozik. És kérünk, hogy hallgass meg a mi magunkban elmondott imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra az ige szavával, jobb adni, mint venni, de először önmagunkat.